tehát Lukács evangélium a 10. fejezetéből a 25. verstől a 37. versig. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátod? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment a Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Jézus példázata van előttünk, és egy törvénytudó. Az előző versekben az az örömteli esemény játszódik le, hogy 70 tanítvány kiküld Jézus. Van ugye a szűkebb tanítványi kör, a 12-es, és van a 70-es tanítványi kör. Láthatjuk, hogy őket felhatalmazza Jézus az evangélium hirdetésére, és arra, hogy mindenféle betegségeket és erőtlenségeket gyógyítsanak. És jeleket és csodákat tesznek, és visszatér a 72 tanítvány, és örömmel jelentik, hogy Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Tehát híre megy egyre inkább Jézus tanításának, és nem csak az ő tanításának, hanem a tanítványok cselekedeteinek is. És mindenki láthatja azt, hogy Jézus nem csak beszédben mutatja meg az ő erejét, hanem cselekedetekben is. Sőt, abban is megmutatja az ő erejét, hogy másokat is cselekvésre buzdít, és a tanítványokat felhatalmazza, akik hasonlóképpen cselekednek, mint ő. Ezt különösen szeretném ezt a gondolatot aláhúzni akkor, amikor Jézus ugye azt mondja a törvénytudónak, hogy te is aképpen cselekedjél. Itt 2 dologra hívnám fel a figyelmet. A törvénytudó először is azért megy oda Jézushoz, hogy megkísértse őt. Megkísérteni valakit, próbára tenni valakit, valakit rajta kapni valamin, vagy egy olyan kérdést feltenni az ő számára, amire úgy gondoljuk, hogy nem tud helyes választ adni, csapdába kerül, meg lehet kérdőjelezni az ő tekintélyét, hatalmát. Itt erről van szó, hogy egy törvénytudó Jézus Krisztusnak egy fogós kérdést akar feltenni, a vallás alapvető kérdése közül. Ugye ez az alapvető kérdés, hogyan nyerhetem el az örök életet, vagyis a hitnek végső céljára kérdezze a törvénytudó, abban reménykedve, hogy Jézus nem tud erre helyes választ adni, vagy olyan választ ad, amely megegyezik az övével, és bebizonyítja, hogy nincsen közöttünk semmiféle különbség. De mégis van különbség, Mert Jézus még, hogyha ugyanazt az igét is mondja, amit a törvénytudó mond, láthatjuk a különbséget a törvény, vagyis az ige értelmezése. És még aláhúznám, nem csak az értelmezése között, hanem az alkalmazása között is. Mert Jézus is ismeri ezt az igét, amit a törvénytudó is igaznak vall. Ugye a központi parancsolatot, amelyben minden parancsolat feloldódik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Ebben a parancsban minden benne foglaltatik, ha végignézzük a 10 parancsolatot, minden parancsolatnak a megtartása ebből fakad. Vagyis szeretetből van igazából a törvény betöltése. Ezt jól tudta a törvénytudó, és viszont alkalmazni nem tudta ezt. És itt érkezünk meg a mindennapokhoz, mi is, a saját életünkhöz, hogy mit jelent ismerni az Isten igéjét, és mit jelent azt szerint élni és alkalmazni az életünkben. E kettő között érezhetünk és érzünk bizonyos feszültséget, ami Jézus a tanításában, a példázataiban mindig tükörként elénk tart, és minden egyes igét hallgató ember számára ez a tükör ott van. Egyrészt az, hogy beletekinthetünk, az Isten igéjének tükrében megláthatjuk saját arcunkat, saját lelkünknek az arcát, saját cselekedeteinket, de megláthatjuk a helyes utat, ami szerint megváltoztathatjuk a cselekedeteinket, ami lelki arcunk, ami lelki magatartásunk hozzá igazodik az Isten képűségünkhöz, az Isten akaratához. Tehát azt a titkot fejti itt ki lényegében a törvénytudó előtt egy példázatban Jézus Krisztus, hogy hogy lehet az Isten igéjének ismeretétől eljutni az Isten igéjének cselekvéséig. És hogyha ezt a gondolatot tekintjük végül is központi üzenetnek, akkor láthatjuk azt, hogy ez minden korban, minden korszakban, és minden egyes embernek, aki a hitben Isten felé törekszik, ez egy központi kérdése. Mert nem elég ismerni az Isten igéjét, többre van szükségünk, megvalósításra is szükségünk van. Persze ebben a megvalósításban sokfajta feszültség van, sokfajta buktató van az ember életében, és sokfajta akadály van. Visszautalva a 72 tanítvány kiküldésénél azt láthatjuk, hogy Jézus, és ezt a gondolatot aláhúznám, felhatalmazza őket, hogy aképpen cselekedjenek, amint ő mondja nekik. Ezt azért húzom alá, mert a Szentírás más helye is bizonyságot tesz arról, hogy testileg, vagy emberileg szólva saját erőnkből, mi nem tudunk aképpen cselekedni, ahogy Jézus tanít bennünket. Tehát ne próbáljunk átugrani egy olyan szakadékot, amire nem vagyunk képesek. Ne próbáljunk olyan úton járni, minden erőnket megfeszítve, amelyik úton nem is tudunk járni, és senki nem tudott. A különbség ugye itt az a törvénytudó és a tanítvány között, hogy a törvénytudó, amikor kérdez, és látszólag alázatos a kérdése, látszólag Isten akarja ő is jobban megérteni, igazából nem fogadja el Jézus áldását, a tanítás mögött rejlő erőt, és nem fogadja be Jézus személyét, és aki nem fogadja be Jézus személyét, vagyis a tanítót, az nem tudja elvenni a tanítás áldását. Én ezt megint komolyan értem. Tehát, ha a tanításban rejlő erőt, megvalósító erőt értem az áldás alatt, ha azt nem tudom magamhoz venni egy tanítás során, akkor pusztán csak ismeret lesz, de nem teljesedik be rajtam az az ige, és annak az üzenete. A törvénytudó lényegében ezt az ember szimbolizálja, aki hallgatja, aki kérdez, aki nagyon bölcs és nagyon okos, és jól érti Jézus szavát, de mivel nem fogadja el Jézusban az Isten fiát, nem fogadja el, és ezáltal nem is fogadhatja el az általa közvetített áldást ezáltal nem is tudja majd megvalósítani. Hiába van a felszólítás, te is aképpen cselekedjél. Ugye? Te is aképpen cselekedjél. Vajon elgondolkodunk róla, hogy innentől kezdve ez a törvénytudó, vajon meg tudta-e valósítani az irgalmas samaritánus által elmondott példázatot? Ne ítélkezzünk felette, de abban az esetben képes ő ezt megvalósítani, ha a későbbiekben ezt a felhatalmazást megkapja, amit Krisztus megadott mindazoknak, akik az ő követői voltak, ha ezt az áldást is megkapja a tanítás mellé. Tehát ne gondoljuk azt, hogy amikor meghallgatunk egy tanítást, hogy meghallgatunk és megértjük úgymond értelmünkkel a tanítást, akkor már mi vehetjük is úgymond a kis életünk táskáját, és mi már akkor tudjuk is azt cselekedni. Nem. Szükségünk van arra, hogy a tanításban hordozott és a tanításban meghirdetett élő üzenet, vagyis élő ige áldásképpen jó földbe hújjon, ahogy Jézus Krisztus mondja, és aztán jó gyümölcsöt teremjen. Nézzük meg akkor, hogy hogyan is szól a irgalmas samaritánus története. Úgy gondolom, hogy ez egy elég ismert történet, legalábbis azok között, akik az Isten igéjét hallgatják, és templomba járó emberek. Tehát egyszerű a történet. Ugye az volt a kérdés, és azzal kísértette magát akarván igazolni a törvénytudó, fölteszi azt a nagy kérdést, de hát ki az én fele barátom? Ugye, látszólag, vagy nem is látszólag, ki akar bújni az alól az isteni parancsolat alól, hogy szeress fele barátodat, azzal a kérdéssel, de hát ki az én fele barátom? Mikor ki, ugye? És mikor ki nekem szimpatikus, ugye hát nem mondjuk azt, hogy mindenki, ami fele barátunk, mert ugye egy törvénytudó számára is lényegében vannak igaz emberek, meg vannak nem igaz emberek. És ő egy kicsit úgy látja a világot, hogy vannak arra méltók, akiknek az Isten méltán ad jó dolgokat, és méltán kell rajtunk segíteni, és vannak olyan emberek, akik méltán szenvednek, akik méltán kerülnek bajba, akiknek jogos büntetés az, hogy az életük ilyen, amilyen, és őket pedig hagynunk kell a maguk útján szenvedni. És ezért aztán ez a kérdés, hogy de ki az én fele barátom, lényegében egy nagyon nehéz kérdés, amit Jézus egy nagyon jó példázattal old fel. Mert Jézus nem megy bele ebbe a ki az igaz, ki a nem igaz kérdésbe. Mert ebben benne van ez a csapda. Mert hogyha így közelítjük meg azt, hogy ki az én fele barátom, hogy ki az, aki igaz, meg ki az, aki hamis, ki az, aki jót tett nekem, ki az, aki rosszat tett nekem, akkor már elvesztünk. Mert a szeretetünk és az együttérzésünk, és az a fajta lelkület, amiről Jézus tanít a szeretet kapcsán, az nem osztja föl a világot jókra és rosszakra, hanem emberrel osztja föl. És ebben az esetben pedig az embert úgy állítja elénk, mint szükségben levő embert. Mint olyan embert, aki ki van szolgáltatva éppen az életében, ő az, akit megvertek. Ő az, akit kiraboltak. Ő az, aki maga tehetetlen, aki nem tud magán segíteni. És vannak olyanok, akik nem ebben az állapotban vannak, vannak olyanok, akik erősek, vannak olyanok, akik tudnának segíteni, sőt, akik egy úton járnak ezzel az emberrel, találkoznak vele, és ezekben a találkozásokban ők elfordulnak, elkerülik, úgy tesznek, mintha nem látnák. Tehát az alapvető tétel, amit Jézus feszeget, és amit kimond, amikor az a kérdés, hogy ki az én fele barátom, akkor azt tudnám mondani, és úgy lehetne összefoglalni, hogy minden ember, és ezen felül pedig azt is mondhatnám, hogy minden szükségben levő ember a te fele barátod. A szeretetről és a gyakorlati segítségről van szó. Mert itt Jézus a szeretetet nem úgy mondta, hogy úgy egy jó leső érzelem nekünk, hogy olyan jó, hogy mi szeretjük egymást, hanem konkrét élethelyzetben megnyilvánuló szeretet. Ugye az ige másait azt mondja, hogy ne szóval szeressünk, és ne szájjal, hanem cselekedettel és valósággal. Ez a példázat lényegében ezt hozza föl. Nem szabad, hogy a szeretet, a fele baráti szeretet, sőt az Isten iránti szeretet is pusztán csak szavak szintjén működjön. Mert ennek az is a következménye az irgalmas samaritánus történetének, hogy az emberekkel való kapcsolatunk leképezi az Istennel való kapcsolatunkat. Ha az Isten felé nem nincsen cselekvő szeretetünk, ha nem teljes elmével, nem teljes szívvel, nem teljes lelkülettel, cselekedettel és életünk valóságával szeretjük őt, akkor hogyan? Ugye? Ezt is burkoltan, de érezhetjük ebből a történetből, bár itt csak most felebaráti szeretetről van szó, ki ugye az én felebarátom. Tehát a szükségben levő ember, és hogyha ezt megnézzük, ki az, aki nincsen szükségben? Ki az, aki nem rászoruló ember? Történetünk szerint ugye láthatjuk, hogy hát ez a megvert ember az, aki a szükségben levő, példázatunk szerint. De hogyha ránézünk a papra, és belenézünk az ő szemébe, most persze lelki értelemben mondom, és ott vagyunk abban a pillanatban, amikor ő gyalogol azon az úton, és ránéz arra az emberre. És mi ott ülünk az út szélén, és ránézzünk. Ő nem szükségben levő ember. Vagy ránézzünk a lévitára, aki szintén azon az úton megy, és igyekszik ő is a templomba. Persze nem akarja magát úgymond megszentségteleníteni, mert ha hozzányúlna ez az emberhez, már nem mehetne a templomba, szintén a pap is. Van rá ezer oka, hogy miért ne álljon meg, hát sietnie kell, és gondolom sürgős a dolga. Vajon ők nem szükségben levő emberek? És ha így megnézzük az ő arcukat és az ő életüket, akkor ezért nem igaz ez a kategória, hogy igazak és hamisak. Ugye, mert egyrészt Jézus előtt mindenki szükségben levő ember. Te is, aki a magad igazságával oly nagyra vagy. Az az ember, aki helyesen és jól él, és minden tekintetben törekszik az Istennek tetsző életre, mint a pap és a lévita. Aki nyilvánvaló bűnt nem követ el, mert nem ver meg senkit. Mert nem tör a másik ember életére, mint a rabló. De mégis lépkezik. Mert nem cselekszi az irgalmasságot. Mert Jézus Krisztus ezt mondja egy helyen, hogy nem áldozatot akarok, hanem irgalmasságot. Az Istennek ismeretét. És itt milyen érdekes az, hogy ismeretről beszél. Tehát ez párhuzamba állítható azzal, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Tehát ismert őt. Nem áldozatot akar Krisztus, hanem irgalmasságot, és itt összekapcsolja azt a két dolgot, amit azóta is lényegében, ahol azóta is sok hiba van, hogy a vallásos élet is lehet ridem és kegyetlen. A hívő ember, vagy úgymond most a pap és a lévitáról beszélek, ő szimbolizálja azt, hogy mégis elveszítjük, miközben a legjobbat akarjuk. És aztán különböző indokok alapján persze meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem tesszük az irgalmasságot a gyakorlatban, de elveszítjük a kapcsolatot fele barátainkkal. Miközben úgymond szentek lettünk. Miközben szentek lettünk, a körülöttünk élőkkel, szükségben élőkkel nehezen találjuk meg a kapcsolatot, és a mindennapokban gyakran elmegyünk mellettük. Gyakran elmegyünk mellettük. Elkerüljük őket. Mert nekünk már más az utunk, gondoljuk. Pedig azt mondja Krisztus, hogy nem más az út. Az úton találkozni fogtok velük. És ha találkoztok velük, akkor cselekedjetek irgalmasságot. Mint ahogy a ti mennyei atyátok is irgalmas ti hozzátok, és megkönyörült rajtatok, ti is. Könyörüljetek meg azokon az embereken, akikkel találkoztok. Lehet, hogy templomba menet, vagy lehet, hogy templomból jöved. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor nézzük meg, hogy a samaritánus mit is tett. Ugye mindjárt ez a példa, hogy samaritánus már egy olyan alakot hozott ide Jézus, aki eleve nem szimpatikus egy törvénytudónak, eleve lenézték a samaritánusokat, onnan semmi jó nem jöhet. Tehát egy negatív szereplő válik pozitívvá az Isten kegyelmében. Ez is arra tanít bennünket, hogy ne ítéljünk el hamarkodottan. Mert Isten onnan is előhozza az övét, ahonnan mi nem is gondolnánk. És az Isten ott is arat, ahol nem vetett látszólag. És onnan is előhívhatja az irgalmasságot, ahonnan nem is gondolnánk, és sokszor, most idézőjelben mondom, megszégyenítő az, hogy a világ fiai néha irgalmasabbak. Irgalmasságot gyakorolnak, és észreveszik egymást, és segítenek, míg úgymond az Istennek gyermekei pedig nem teszik ezt. És valahol ez a szembeállítás volt itt a pap és a lévita, és a samaritánus. Hát ő egy kirekesztett valaki. És mégis ő az, aki megteszi azt, hogy észrevéve ezt az embert, odaér hozzá, meglátja és megszállja. És valahogy így van ez az út nekünk. És míg mi odaérünk egy helyzethez, egy élethez, addig idő telik el. Megyünk, haladunk. Meglátjuk őt. Idő. Gondolatok vannak bennünk. Mit tegyünk? Eltérjünk? Jobbra menjünk? Balra menjünk? És amikor meglátta, nem fordította el az arcát. Hanem tovább ment. Felé ment. És megszánta. És így jön az együttérzésnek a tanítása. Ez a szánakozás, ez nem egy lesajnálás. Ugye mi nagyon sokszor, vagy legalábbis hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor segítünk is, akkor is valahogy az emberek nem biztos, hogy jól érzik magukat tőle. Mert ha azt érzik, mintha lesajnálnánk őket, hogy ó, milyen nehéz ez a helyzet. És nehezen is tudunk helyesen viselkedni. Ebben a helyzetben azt láthatjuk, hogy a samaritánus oda megy, olajat és bort önt a sebeire, és bekötözi őt. Nem kérdezget. Már nem tudjuk, hogy tudná-e válaszolni ez az ember. Nem kérdezi meg, hogy hát miért kerültél ide? Egyáltalán mi az oka, hogy te most itt vagy? Valami rosszat tettél? Hát lehet, hogy azért kerültél ide, mert te jogosan valami rosszat tett, és helyben hagytak téged. Ugye? Mi sokszor meg akarjuk kérdezni a másiktól, hogy miért vagy itt, hogyan kerültél ide, és amikor majd minden megkérdeztünk tél, akkor esetleg segítünk. De van ennek egy másik oldala, hogy tudjuk azt, hogy sokan kihasználják a segítést. Vannak, akik direkt arra utaznak, hogy hát segítsünk neki. Ez egy másik része. Amikor úgymond valakik ezen eszközön keresztül akarnának maguknak úgymond segítséget szerezni, hogy mindig elesettnek mutatom magamat, mindig én vagyok az, aki úgy élek, hogy én vagyok az útszélén, és nem tudok kijönni ebből a helyzetből. Itt azonban nem erről van szó. Erről is egy külön téma lenne beszélni azokról, akik rendszeresen az útszélén vannak. És biztos, hogy az egész személyiség is arról szól, biztos, hogy emögött van egyfajta tudatos vállalása, vagy tudatos nem vállalása az életnek, és annak, hogy mindig szeretnék azt, hogy segítsen valaki rajtuk. Mert ők vagy akarva, akaratlanul is, de többszörösen lemondtak arról, hogy az életüket éljék. Tehát itt sokfajta lelki probléma van, de alapvetően ez a történet arról szól, hogy mi hogyan viszonyuljunk, és hogyan segítsünk az embereknek, legyen meg a szándék. Aztán utána fel kell természetesen ismerni, hogy mit kell tenni. És hogyha a szándék megvan, a hajlandóság, és megvan a cselekvésre való hajlandóság is, hogy megvan az együttérzés, és megvan a támogató cselekvés is emellé, akkor azt mondja Krisztus, helyes ez a cselekvés. Majd aztán felismered, hogy mire van még szükség. Borra van szükség? Olajra van szükség? Be kell kötözni a sebét? El kell vinni valahova? Pénzt is kell adni? Talán vállalni kell valamilyen kellemetlenséget? Van is egy terhe ennek? És talán követni is kell még későbbiekben, hogy mi történik? Mert a segítésnek van egy ilyen része is, hogy van egy pillanat, amikor segítek. De sokszor az embereket, vagy a nehéz helyzetben levő embereket kísérni kell. Kísérni egy darabig, egy útig. Vállalni ennek a terhét, költségét, energiáját, és vállalni azt, hogy kísérem őt, míg felépül. Mert sok olyan nyomorúság és sok olyan nehéz helyzet van, mint testi betegségre gondolva, vagy lelki eredetű nyomorúság, amely nem oldható meg egy adott pillanatban úgy, hogy ott vagyunk, hanem hosszabb időbe telik a gyógyulás folyamata. Ez szimbolizálja, hogy feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénát, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. A fogadós szimbolizálja azt, hogy nem biztos, hogy nekem kell, hogy én tudom végigvinni a dolgot. De meg kell találni az alkalmas személyt. Nem basszolhatom le ezt az embert, és a semmibe kiteszem. Majd csak lesz vele valami, jön majd megint valaki, aki segít rajta. Hanem az alkalmas személy a fogadós, aki vállalja tovább, és addig az időig vele van. Szükségünk van fogadósokra, akik fogadóképesek, akik fel tudnak vállalni terheket, akik tudnak embereket hordozni. Lehet, hogy én vagyok az az ember, aki meglátom, és aki találkozom vele, aki fölemelem, de szükségem van nekem is. Fogadósa, akivel együtt tudjuk vinni a terhet. És itt már meg is érkeztünk a történet végéhez. És egyszerű, mit gondolsz, hogy 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? És egy érdekes csavar van ebben. Amikor megkérdezi a törvénytudó, hogy ki az én fele barátom, ő arra gondol, hogy ki a másik ember közül az én fele barátom. Hogy kit kell szeretnem. Itt pedig Jézus csavar rajta egyet. Mit gondolsz, ki volt a fele barátja annak az embernek, aki nyomorúságban van? Visszakérdez. Te kinek vagy a fele barátja? Nem az a kérdés, hogy neked ki a fele barátod, hanem te kinek vagy a fele barátja? Ez a kérdés. Kinek váltál fele barátjává? Mert még kicsit fordítva gondolkodunk. És Jézus ezt a tükröt tartja elénk. Te kinek vagy a fele barátja? Kinek lettél? És te is akkor, aképpen cselekedjél, mint az irgalmas samaritánus. És ilyenkor láthatjuk, hogy a szeretetünk is milyen sokszor azon alapul, hogy kit látunk. Azért szeretünk, mert ő az. Ha nem ő volna, már nem szeret. Itt pedig fordított a dolog. Tudsz-e úgy szeretni, hogy tudsz fele barátja lenni annak, aki éppen az utadban előtted áll, akit épp az Isten eléd hoz? Tudod-e azt az embert felismerni, elfogadni terhével, életével, úgy, ahogy látod? És ha szükségben van, nem az a kérdés, hogy ő a te fele barátod-e, hanem te az ő fele barátja tud szerelni. És a végső napon igazából ez a kérdés. Amikor majd az utolsó ítéletről van szó, ugye, és ott Jézus beszél az utolsó ítéletről, akkor ott arról beszél, hogy nem az, hogy mivel hittünk, meg volt, hanem hogy mit cselekedtetek. Tettétek-e azt, amit tenni kellett? Vagyis itt megint arról szól a kérdés, hogy kinek voltam én a fele barátja az úton? Az életem útján. Az Isten ezt fogja megnézni. Ez lesz végül is a megmérettetés. Hallottad az igét. Hallottad a tanítást. Mennyi vált belőle életté az életünkben. És ismét mondom, hogyha ezt átéljük az irgalmas samaritánus történetét, és ennek valóságát, akkor, és ha látjuk benne önmagunkat, ne essünk kétségbe, a felhatalmazást kell kérni Krisztustól. És ezután, ami itt kimarad, ugye menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ha itt befejeződik ez a történet, persze megérint bennünket, és értjük, hogy miről van szó, de ennek folytatódnia kell bennünk. Mint hogy a törvénytudóban is folytatódnia kell ennek, kellett volna, akkor nem tudjuk, hogy hogyan folytatódott, de bennünk úgy folytatódhat, hogy ezt a tanítást szívünkbe forgatjuk. És Isten előtt leborulunk. Istenem, adj nekem felhatalmazást arra, hogy a te tanítványodként én fele barátja lehessek minden embernek. Te taníts engem. Add meg nekem ezt. És hogyha ez a kérés elhangzik, és befogadjuk a Krisztus lelkületét, akkor nem marad el a cselekvés sem. De egyébként áthidalhatatlan nagy szakadék. Senki nem tud így cselekedni önmagától. Mert még a legszentebb ember is csak elfordítja a fejét, és elmegy a másik ember mellett. Adja meg Isten, hogy velünk ne így legyen, és a mi életünkben ne így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered életünket, és látod embertársainkat, azokat az embereket, akik között élünk, és látod, hogy oly sokszor hallgatjuk a te igédet, és olyan sokszor kérdés számunkra, kinek segítsünk, hogyan segítsünk, ha segíteni akarunk. És ebben te az alapvető hozzáállás nézed. Van-e irgalmasság bennünk, és cselekedni akarás. És te megáldod ezt a kettőt, lelkeddel, bölcsességeddel, és tanítasz bennünk, hogy mikor kell cselekednünk, és hogyan, és mit kell feltárnunk, akár a másik ember életében, hogy mit jelent az igazi segítség. Add meg nekünk tehát, hogy most egyrészt mi magunk gyógyuljunk, mi magunk erősödjünk meg a lélekben, és áradjon ránk a tőled jövő szeretet és irgalmasság, ami együtt érzővé tesz egymás iránt. És aztán add meg, hogy templomba jövet és templomból menet, mi válhassunk olyan tanítványokká, akik tudják cselekedni a te akaratodat, és ezért kérjük a te áldásodat és szent lelkedet. Küld közénk, küld a mi szívünkbe, hogy valóban bennünk lakozzon a bölcsességnek és józanságnak lelke, és formáld át szívünket. Hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk, mint az irgalmas samaritánus. És legyen bennünk hit, és legyen a hitnek cselekedete. Így kérünk a betegeinkért, nyomorúságban levőkért, a gyászolókért, gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, de közénk tartoznak, kérünk Klári néniért, és te légy az ő gyógyítója. Látod, hogy milyen nehéz nyomorúságba esett az ő lelke, az ő élete. Irgalmasságoddal vedd körül, és kérünk a súlyos betegekért, rákosokért, te légy az ő gyógyítójuk, hogy azokért, akik a halálra készülnek az elköltözésre, te adj erőt, vigasztalást az ő számukra. Légy velünk, és áld meg a mi életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.